lehet a testet és a lelket összehangolni. Amit ismerünk még, az a feng shui, ami szintén megtalálható ma is ugye Kínában, hogyha emlékszünk, a 90-es években nagy divat volt a lakberendezésben a feng shui. Ugye a feng az azt jelenti, hogy szél, shui az víz. És az inkább az Kínában inkább az építészetre hangsúly, tehát arra tesz hangsúlyt, hogy például ha az épületek mellett mindig van egy nagy kő, vagy több kő is, és az is érdekes az építészetben, hogyha mondjuk a tiltott várost nézzük, ugye a császároknak a palotát, azt a híres tiltott várost, amiben nem lehetett bemenni nagyon sokáig, de ma már meg lehet nézni Pekingben, akkor ha nézzük, ugye egy fallal van körülvéve, és északon nincs bejárat, nincs kapu. Miért? Mert észak az a halál, az a hideg, és hogy ott ne, azon az oldalon ne jöjjön be semmi. Ez is egy kicsit ugye tehát ez is úgy építik a házakat, a templomokat, hogy ez a szél és a víz, és hogy megfelelően áramoljon az energia, tehát ez is nagyon érdekes. És a buddhizmus, ami ugye az első századból indul, ugye kétféleképpen jut el Kínába, ugye mind a Selyem úton keresztül, ugye a kereskedelem útján, vagy pedig ugye hajókkal jöttek ugye a vízen, és egy speciális kínai buddhizmus alakul ki, aminek én most nem kezdeném már ecsetelni a mélységeit, de hogyha valakit ez jobban énekel, akkor a Honor Imrének a munkáját le lehet olvasni a kínai buddhizmus történetéről beszél, de az is nagyon érdekes, hogy a buddhizmus mit adott a kínai embereknek, és ma is mit ad, mert és új szavak is megjelennek a nyelvben, Kínában, mert hogy ugye ott a buddhizmusban ugye nagyon fontos a meditáció, az önismeret, és ezek a szavak ugye nem voltak meg a kínai nyelvben, és fontos ugye a szellemi élet, a buddhista templomoknál fontos volt a közösségi tér, és nagyon érdekes, én is voltam több buddhista templomban, mint modern, tehát az 50-es, 70-es években is építettek buddhista templomokat, de persze megmaradtak a régi buddhista templomok, amiket nagyon szépen felújítottak, és bizony a hagyományos kínai orvoslása is hatott, mert ugye a test és a szellemi egység, a természetes gyógymódok, az egészséges életmód, az étkezés, ez is hatott a buddhizmus hagyományos kínai orvoslásra. Tehát nagyon érdekesen épül be rétegenként a kínai társadalomba, például ugye a szülők szeretete, vagy a család szeretete, az ugye több helyen is előfordul, tehát meg mint a több vallásban filozófiához is kapcsolódik, és amit én így láttam Kínában a kórházban, amikor ott voltam gyakorlaton, hogy olyan szeretettel beszéltek az unokák, mondjuk amikor bent volt egy nagyszülő a kórházba, és kapott ugye különböző kínai gyógymódokat, tehát szúrásokat, akkor például aludt a nagymama, és olyan szépen kis megsimogatta az arcát az unoka, és mondta, hogy mama, zsencsiú, tehát hogy akupunktúra, tehát ébredj, és miért jön a szúrás, akkor ugye nagyon sok féloldali bénult volt északon, akkor a gyerekek, az unokák sétáltatták a nagymamát, nagypapát, hogy mozogjon, és nem az volt, hogy nyomkodta a telefonját egész nap, és ott ült mellette, vagy unta és pofákat vágott, nem. Olyan szeretettel, engem meg is hatott, de tényleg szó szerint néha így elsírtam, hogy annyira kedvesek voltak a gyerekek, az unokák, a nagyszülőköz, tehát ez is beleépült a társadalomba. Tehát én ezeket láttam így Kínában, persze én nem vagyok vallásfilozófus, vagy vallástörténet, de ezek mai napig is átjárják a társadalmat, és így is élnek sokan. És azt is mondják, hogy a taoizmus, a buddhizmus, valaki az életmódja a buddhista, az etikája, meg mondjuk konfucionizmusnak az etikáját követi. Például ez egy érdekes, hogy így rétegződik a vallás Kínában.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy annyiszor előfordult már az energia szó, és most is, amit meséltél, hogy ezt az energiát hogy kell értékelni, vagy megérteni, mert hogy nekem, akit a természettudományon neveltek, és elég erős benyomást tett nekem, meg alakította a gondolkodásomat, az energia az egy mérhető dolog. De itt valószínűleg nem erről van szó.
Igen, ez egy nehéz, mert ugye megfoghatatlan, és ezért is szokták azt mondani, hogy a kínai orvoslás nem igaz, meg hogy ez nem mérhető, akkor ez nem is működik. De itt azért egy picit most úgy többről is van szó, hogy egy olyan holisztikus szemlélet, hogy a természet és az ember szerepe, és hogyan hat egymásra a természet és az ember viszonya, amit mi már ugye nem is annyira érzünk vagy látunk, mert bár inkább már nagyon erősen a modernizáció elindult, és ugye nem is érezzük, nem is látjuk, bár néha a csillagokat sem, és nem is úgy élünk, hogy ugye a nappal kelünk, és a holddal fekszünk. És ugye a kínai orvoslásban is ugye a meridiánokban futó csi, az egy ilyen energia, szubstancia, ami segíti a gyógyulást is, és a szervezetünket is, ugye a csikung is az energiára, a belső energiát mozgatja, vagy a tai chi is, de lehet érezni a például, megdörzsöljük a kezünket, és mondjuk így a kezünket így közel tartjuk egymáshoz, a tenyereinket, és ha fókuszálunk, akkor van egy vibrálás, hát végül is ugye atomokból állunk, hogyha te, mint fizika szakos voltál, tudod, hogy ugye atomok, az is energiát ad, mi is adunk le energiát, a vonzás ereje is erős, tehát hogy picit a természetre kell visszamennünk, a természetbe visszamenni, és hát azért ugye a föld, az földel minket, tehát így kell egy kicsit hozzá fogni, vagy hozzá gondolni ezeket az energiákat. Igen, értem, hogy nem a fizikai, newtoni energia, amit itt erről beszél a kínai orvoslás, vagy Kínában a vallás, vagy a tradicionális energia. Tehát így a nap energiája, ugye a hold energiája, ugye megmozgatja az óceánokat is, tehát hogy hat ránk, mert ugye 70%-ban vizek vagyunk, ugye a testünk vízből van, és már ugye nem érezzük annyira, de azért meg lehet érezni, a hölgyek megérzik azért, hogy vízből vagyunk, mert a menstruáció előtt ugye az is a holdhoz köthető, a ciklikussága, bizony nagyon sokan bevizesednek, és tartja egy kicsit a menstruáció előtt, persze hormonális okok miatt is a vizet, aztán majd elengedi a szervezet. Tehát így lehet gondolni az energiára.
Na, köszönöm ezt a kitérőt, hogy akkor most még valamivel, hogy mondjam, csak kiegészíted azt, hogy mi mindent tehetünk a szervezetünkért télen?
Persze, beszéltünk már régebben, hogy a meleg ételeket fogyasszuk, most nagyon erősen a yin erős, és a yangunk ugye lement a melegség, ezért érdemes lábfürdőt vegyünk, és akkor melegítjük ugye a lábunkat, és azon rengeteg akupunktúrás pont van, amivel tudunk hatni a szervezetre, ugye a vese és a hólyag meridiánokat kell most erősítenünk, amit úgy is meg tudunk tenni, mert a hólyag meridián a hátunkon fut, rengeteg ponta, és most pont éppen süt is a nap, hogy érdemes egy picit napozni, de ne arcunkat is napoztassuk egy kicsit, de a hátunkat. melegítsük a hátunkat, és ezzel stimulálódik a háton a hólyagmeridián, és segíthetünk is még egy kicsit a meridiának, hogy jobban áramoljon a csí, az energiánk, hogy az öngyógyító folyamatok beinduljanak, vagy védjen minket. Meg úgy pedig az, hogy óvatosan ütögetjük a hátunkat, a derekunkat a vesénk felett alatt, egy kicsit a fenekünket is meg lehet egy kicsit paskolni, jó erősen, vagy hát óvatosan, de azért meg lehet paskolni, vagy ha valaki nem tud napozni, vagy nem tud, de menjen ki egy fél órára, tudom, hogy jön a hideg, de ha süt a nap, akkor menjen ki egy fél órára sétálni, és háttal a nap felé legyen. De ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor pedig a radiátor, vagy melegítse egy kicsit takaróval, de egy kicsit jól dörzsölje meg a háti szakaszát, a gerinc mellett, és azzal is egy kicsit tudunk, egy kicsit az egészségünkért tudunk tenni.
Köszönjük szépen, Anikó!
Én is köszönöm nagyon!
Boldog új évet, sok sikert, minden jót, amit csak kívánsz magadnak.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz. Viszont egy hónap múlva találkozunk.
Rendben.
Szia.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.
Like
comes a change.
Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
Reményeink szerint Panna van a vonalban, Horváth Panna, aki már hát, régi ismerős mindenkinek, ugye? Szia, jó
Szia,
reggelt!
Panna!
Reggelt mindenkinek!
Hogy mondják svédül azt, hogy boldog új évet kívánok?
Potnit Eor.
Hát ez hamar, ilyen röviden elintézik, mert most már tudjuk kínaiul, nem tudjuk visszamondani, de az adásban megvan, és akkor most már svédül is, tehát ilyen teljesen több nyelven beszélünk már. Azt beszéltük meg a héten, hogy elmondod az élményeidet, hogy volt ez a...
A karácsonyod a kedvesed szüleinél Svédországban.
Szóval ugye az a karácsony, amin én részt vettem, az ilyen kicsit vegyes volt, mert voltak svéd rokonok is, illetve a családnak a nagy része perui. De alapvetően nagyon hangulatos, kellemes karácsony volt. Főleg így, hogy igazából nem az egész család volt ott, mert azt később ünnepeltük meg így együtt, hanem így a legközelebbi családdal töltöttem, tehát a
anyuka, tesó és egy nénike jöttem, meg ugye a nagymama is ott volt, és nagy meglepetésemre egyébként jöttek gyerekek is, és nekem általában azért kicsit fárasztó, hogy a gyerekek rohangálnak körülöttem. Viszont ez alkalommal nagyon jól éreztem magam velük, és voltak ilyen hagyományos játékok, amiket játszottunk, így itt Perúból, és azokat például tökre élveztem velük.
Egyet elmondasz, ami könnyen érthető?
Ez kicsit ilyen bujócska hangulatú volt, tehát hogy ez egy ilyen kicsit bujócskázás volt, viszont annak az embernek, aki elkapta az adott illetőt, mielőtt elkaphatta volna, vagy így legalábbis így megtalálta volna, és ugye ilyen bujócska-fogócska, inkább akkor úgy mondom, azaz el kellett énekelnie egy ilyen nagyon rövid kis dalt, és ez esetben ez egy ilyen kis karácsonyi dal volt, és az idő alatt kapott elég időt a másik ember, akit elkaptak, hogy elfusson és találjon egy új buvóhelyet. Úgyhogy ez ilyen kicsit ilyen felturbózott fogócska, bujócska volt. De ez ilyen aranyos volt itt tényleg a gyerekekkel. Úgyhogy ezen kívül, ami igazából ilyen kicsit inkább a svéd hagyományokat hozza, az a donát kacsa, mert ez egy nagyon fontos hagyomány a svédeknél, hogy ilyenkor karácsonykor megnézik egy ilyen karácsony külön kiadását a donát kacsának, viszont én erről lemaradtam, mert nekem a reszkesetek betörők a karácsonyi film, és amíg ők azt nézték, én reszkesetek betörőt néztem.
De hogy jön ide a donát kacsa?
Van egy ilyen karácsonyi külön epizódja szerintem, és valahogyan így ez a svédeknél így megmaradt.
Aha.
De ahogy nálunk a reszkesetek betörők megvan, mint én nem tudom, hagyományos karácsonyi film, amit így nagyon sokan néznek, és nincs karácsony Kevin nélkül, itt a nincs karácsony donát kacsa nélkül.
Hát én nem tudom, én nem érzékelem nálunk ezt a nincs karácsony reszkesetek betörők nélkül, de biztos így van, ha mondod.
Nem, én tudom, hogy csak sokan nézik. Tehát itt sem az van, hogy mindenki nézi, de a legtöbben, tehát ez egy ilyen, nem tudom, kulturális jelentősége van itt a donát kacsának, illetve a Die Hardnak, ami azért kevésbé tudok megérteni, mint a donát kacsát, mert az legalább egy karácsonyi külön kiadás.
De a Die Hard is egyébként, az is karácsonykor játszódik. Szerintem.
Én nem láttam egyébként őket, de számomra az kicsit kevésbé volt értelmezhető, mint a donát kacsa. Leül a család, és akkor megy a donát kacsa meg a Die Hard egymás után.
De és a felnőttek, meg a nagymamák, meg a nagypapák is nézik a donát kacsát? Itt vagy, Panna?
Itt vagyok.
Tehát csak kérdeztem, hogy...
Már mindenki nézi, nagypapa, nagymama, aha, unokák, mindenki.
És amikor már megnézték, akkor utána mit csinálnak?
Hát megy tovább a karácsony. Egyébként miért kifejezetten a donát kacsa ennyire megdöbbentő?
Ja, nem tudom. Hát mert a donát kacsa ugye ez egy amerikai kitaláció.
Hát igen, a Die Hard is egy amerikai kitaláció.
Na, hogy az ennyire beépül a svéd családok életébe, azt nem gondoltam volna. Nincs vele semmi bajom, mindenki azt néz, amit akar, de ezt nem gondoltam volna.
Maga is nagyon népszerű, tehát hogy nem csak ez az egy donát kacsás ilyen kulturális, nem tudom, relikvia van, hanem így összességében a képregény is nagyon népszerű. Tehát például páromnak megvan majdnem az összes ilyen nagyon vastag donát kacsás képregény, mert ő így hétről hétre kapta a szüleitől így olvasni, és én is azzal kezdtem el svédet tanulni, hogy elkezdtem így ezeket az ilyen könnyebb nyelvezetű képregényeket olvasgatni. Úgyhogy ilyen nagyon kultikus dolog, és őszintén az eredetét nem tudom, hogy pontosan mikor és hogyan sikerült kialakítani ezt a donát kacsa kultuszt, de ez beépült a karácsonyba is mindenképpen.
Mondd, és mi volt a menü?
Inkább perui volt, mivel pulykát ettünk, És én egyébként nem is olyan ettem még szerintem így egyben kisütött pulykát, úgyhogy ez volt az első alkalom, viszont ez nem csak ilyen egyszerű mezei pulyka volt, hanem...
mezei pulyka, ez egy új definíció. Igen, bocsánat.
És nem akármivel volt megtöltve, mert szerintem több hús volt a töltelékben, mint maga a 6 kilós pulyka, úgyhogy nagyon érdekes volt, mert különböző ilyen csirke belsőségekkel, kicsi marhahússal, mazsolával, zöldségekkel, gyümölcsökkel, mindennel töltötték azt a szerencsétlen pulykát, és nagyon finom volt összességében, de tényleg egy ilyen nagyon vad kombináció volt. Kicsit csípős volt, kicsit édes volt, és összességében meg tényleg ilyen nagyon jó élmény volt ott a családdal ezt együtt enni. Volt mellé ilyen majonézes saláta, az náluk is így nagyot megy, de nem olyan saláta volt, nem az a majonézes krumpli saláta, ami nálunk van, hanem ez ilyen kicsit vegyesebb a francia salátát, meg a cékla salátát keverve kaptuk meg ezt a ilyen orosz salátának hívják, de én még nem ettem ilyet, és nagyon finom volt az is, kifejezetten a cékla miatt, mert én nagyon szeretem a céklát. Úgyhogy kicsit egy ilyen francia saláta keverve céklával, meg érdekes volt egyébként nagyon. Illetve ettünk panettónét, az mindig van, és azt nagyon szeretem.
Micsodát?
Panettónét.
Az egy ilyen karácsonyi kalács, és ez csak tőlem, hogy tudjad, nagyon bonyolult elkészíteni.
Uh-huh. Igen, én már próbáltam egyszer, és tragikusan nehéz.
Szóval beigli nincs egyáltalán?
Kaptam anyukáméktól, vagyis egyébként attól a cukrász nénitől, aki az utcánkban ugye volt egy cukrászda, és az ottani cukrász nénitől kaptam, anyáik kaptak, akik nekem elküldték, diósak is, meg mákosak is, úgyhogy az egy ilyen nagyon kitüntetett pontja volt az idei karácsonynak, hogy volt igazi, eredeti beigli.
De mert hogy a svédek ezek szerint nem sütnek beiglit?
Nem, ők nem sütnek beiglit. Ez egy ilyen nagyon szerintem közép-európa és magyar. Még talán egyébként környező országokban szerintem esznek beiglit, vagy valami hasonló tekercset.
De... hát szerintem a németeknél is, talán az osztrákoknál is.
Igen, ezt így tudom, hogy van egy pár olyan ország még a környezetünkben, akik ugyanúgy esznek beiglit, de ez így nem jutott el az éjszakra, nem is ismerik.
Érdekes. És a vacsora után mi történt?
A vacsora után igazából beszélgettünk. Volt, aki leült játszani, a gyerekek leültek játszani videójátékokat. Igazából én rajzolgattam, párom beszélgetett a családjával spanyolul, de mivel túl nagy spanyol tudással nem rendelkezek jelenleg, ezért igazából én csak így el voltam, rajzolgattam. Beszélgettem így az én családommal, mert azért mégiscsak illik egy boldog karácsonyt elhinteni a családnak. Úgyhogy várakoztunk, és ugye itt éjfélkor van az ajándékbontás, szóval, hogy ki kellett várni az éjfélt. Ez egy ilyen fontos momentum, és páromnak az anyukája nagyon aranyos volt, ahogy ugye minden nagyon szépen fel volt díszítve, és volt egy ilyen kis, viszonylag nagyobb méretű Betlehem, nem ilyen ember nagyságú, de hogy így tényleg egy látványosabb Betlehemet így ilyen jászlat így felépített. Viszont nem volt benne kis Jézus. És amikor így éjfélt ütött az óra, akkor megjelent a becsomagolt, bebugyolált kis Jézussal, akit berakott a jászolba, és akkor az volt a jelzés az Ave Maria mellett, hogy akkor most lehet ajándékot bontani. És előtte már a gyerekek egyébként szerintem egy órával éjfél előtt elkezdték kutatni a lakást, hol van az a rohadt kis Jézus, mert nekik az kell, mert ajándékot akarnak bontani. És tényleg nagyon rájuk kellett szólni, hogy üljenek le, nyugodjanak le, és várják meg az éjfél, a szent estét, és várják meg, míg a kis Jézus tényleg megszületik, és ne keressék meg valahol a gardróbban. Úgyhogy nagyjából így telt a...
És milyen ajándékok voltak?
Az